Magyarok Amerikában. Forró nyomon az ősanyag nyomában. Csörgő Tamás előadása.
Éppen egy olyan kutatási eredményről szeretnék beszámolni, ami meghatározó a világon, és igazából tulajdonképpen az Egyesült Államoknak az egyik energiaügyért felelős minisztere mondta azt, hogy ezek azok a dolgok, amiért érdemes az alapkutatásokra áldozni. Ugyanis a kutatásainknak az egyik eredménye az az, hogy kiderült az, hogy ha ugye egy jégtömböt elkezdünk melegíteni, akkor víz lesz belőle, folyadék lesz a szilárdanyagból, ha szilárdanyagot hevítjük, akkor gőz lesz belőle. És a mi kutatásainkból az derült ki, hogy ha ezt irdatlan magas hőmérsékletre, a jelenleg elérhető legmagasabb hőmérsékletre hevítjük ki, 4 terakelvin körüli hőmérsékleteket értünk el, akkor újra folyadék halmaz állapotú lesz. Tehát ez egy alapvető ismeret, senki sem gondolta volna, mielőtt a kutatásokat megkezdtük. De azt is el szeretném azért mondani, hogy én ide egy kis faluból jöttem, ahol körülbelül 1000 laknak, az iskola túlélésért küzd, a gyermekeim is ebbe a kis faluba járnak általános iskolába. Mi annak idején szintén oda jártunk, és országos versenyeket nyertünk, és nem olyan régen szintén ez a kis falu a Teller Ede emlékére rendezett nukleáris versenyben országos 3. helyet érte el. És mai napon be szeretnénk mutatni egy innovatív kártyajátékot, ami egy elektronikus könyv formájában a mai naptól megjelent, és ezt diákjaim írták, én segítettem, de főleg ők írták, és igazából azt szeretném elmondani, hogy bizonyára nem olyan sok másodéves egyetemista hallgató van, aki egyből egy egész világon kapható könyvvel jelenik meg ilyen korában. Tehát azt szeretném mondani, hogy igazából ez a játék, amit kitaláltunk, és az előadás végén ismertetünk, ez majd itt lesz játszható, tehát akit érdekel, az majd ide előre jöjjön, mert itt nincs elég egy kártyajáték. Az volt a célja, hogy ezeket a bonyolultnak tűnő dolgokat, amire dollármilliárdokat áldoznak, ezeket a dolgokat kézzelfoghatóvá, saját magatok által is kipróbálhatóvá tegyük, egyrészt, másrészt, hogy a tanároknak olyan eszközt adjunk a kezébe, amit ők arra használhatnak, hogy a modern dolgokat játékosan és tulajdonképpen szórakozva megismerhessék, hiszen a mi kutatásainknak is általában a kíváncsiság és a játékosság a fő motiváló ereje. Kell hozzá néhány dollármilliárd is, de az, hogy úgy mondjam, az olyan, hogy az megoldódik. De olyan elme, aki ezeket az összefüggéseket észreveszi, és aki igazából megérzi a szépségét, az az elme, annak az elmének a csírája, az bennetek ott van. Mindenkiben ott van. Az a kérdés, hogy ez a csíra kap elég napsütést, ami egy tanárnak a mosolya, egy tanárnak az inspirációs hatása, egy kiváló tanár tudja ezeket a csírákat kihajtatni. Az a kérdés, hogy kap-e elég vizet, kap-e annyi pénzt a kutató vagy a diák, hogy ne halljon éhen és legkedvesebb szórakozásával tudjon foglalkozni. És hogyha ez megvan bennetek, és kicsirázik, kifejlődik, akkor a marsalvot a ti tarsolyatokban is ott van, és ti is képesek vagytok arra, hogy ilyen szép eredményeket érjetek el. Hát az a kérdés persze, hogy ehhez a erőfeszítéssel is hajlandóak vagytok-e. Jó, egy pillanat. Azt kérjük, hogy itt vonuljak át, és itt a diákok elfoglalják a helyet, úgyhogy itt közelebb jövök. Tehát annyit szeretnék csak mondani, hogy nagyon fontos az, hogy önállóan tevékenykedjetek. Itt most tanórán ülünk, én szégyellem magam, megmondom őszintén, amikor ezt megtudtam. Ezt a programot pénteken délután vagy szombaton kellett volna meghirdetni, amikor nem az óráról jönnek el a diákok és a tanárok, az órán tanuljanak, nagyon fontos, hanem önállóan kellene azért egy kis áldozatot hozni, hogy valamilyen többlettudásra tegyetek szert. Majd az előadásban azt is említem, hogy a Bolt gimnáziumban Gyöngyösön ott beindítottunk egy önképzőkört, a régi önképzőkörnek a mintájára, és ott nem az volt, hogy sajtótájékoztatóval és nagy embereknek a segítségével próbáltunk elindulni, hanem egyszerűen azért, mert ez fontos, érdekes, és igazából, amit Matula bácsi mondott, biztosan olvastátok a Tüskevárt, hogy a természet az érdekesebb dolgokat produkál, mint amit mi el tudunk képzelni. Tehát Erről van itt szó tulajdonképpen. Ezt szeretném egy picit érzékeltetni veletek, és akkor remélem, hogy most már akkor eljutottunk odáig, hogy nem sokára a formális előadást is megkezdhetjük. De a lényeg az az akkor, hogy elmondom az első néhány fóliáját. Tehát tulajdonképpen magyarok Amerikában forró nyomon az ősanyag nyomában. Ez mit is takar? Tehát arról szeretnék beszélni, hogy a Fulbright alapítványnak a támogatása segítségével el tudtam indulni egy olyan úton, ami megváltoztatta az életemet. Ez egy amerikai kutatási programba való bekapcsolódás volt, ez a RIC, relativisztikus nehéz jónütköztető programjának a tulajdonképpen a magyar oldalról való megszervezése volt. És hát az az igazság, hogy ez magfizika. Én nem is hallottam korábban arról, hogy a magfizika az ilyen érdekes lehet. Az volt a szerencsém, hogy egy kiváló középiskolai fizika tanár elindított ezen az úton, és utána, hogy ezen az úton elindultam, megkaptam a napsugarat a tanártól, megkaptam azokat az anyagi forrásokat, a vizet, ami a kutatásaimhoz szükséges volt. Néha igencsak szárazság és aszály volt, azért azt el kell, hogy mondjam. Tehát azt is gyakoroltuk, hogy hogyan kell túlélni nehéz helyzeteket, de azt szeretném mondani, hogy talán a találékonyság az elég volt ahhoz, hogy a szükséges összegeket biztosítsuk, és kibírjuk azt az időszakot, amikor esetleg nincsen, vagy szinte saját zsebre kell dolgozni, kutatni. Tehát itt az első ember a középiskolai fizika tanárom, Kis Lajos tanár úr, egy kiváló fizika tanár volt, és igazából ő csábított el erre az irányba, mert én nem akartam városba menni, falusi gyerek vagyok, szerettem volna a legközelebbi iskolába menni. Azt mondta, hogy a gyengék között könnyű jónak lenni. Én nem akartam a gyengék között jó lenni, én a jó között szeretnék jó lenni. És azért volt egy alapja annak, hogy tovább mentünk, már általános iskolában országos versenyeket nyertünk, néptáncra jártunk, színházat játszottunk, és volt egy fontos dolog, a tehetség gondozása ebbe a faluban működött, tehát meg volt az, hogy nem voltunk annyira szegények, hogy ne tudjunk elmenni országos versenyekre. Utána, mivel ugye a jó között szerettem volna jó lenni, a Berze gimnáziumba kerültem. Itt volt egy verseny, amit Marz György professzor úr szervezett még annak idején, az volt a neve, hogy a természet egysége, országos vetélkedő. Nagyon érdekes volt. A mai napig azt tapasztalom, hihetetlen dolog, hogy az atommagok ütközésénél óriási hőmérsékleteket, tehát 4 tera Kelvin körüli hőmérsékleteket előállítva, olyan dolgokat tapasztalunk, ami ha kiöntitek a vizet a pohárba, ahhoz hasonló folyadékviselkedés. Tehát a természet tényleg ugyanazon a nyelven beszél hozzánk, a matematika nyelvén. Az a kérdés, meg tudjuk-e érteni ezt a nyelvet. Utána az ELTE-re kerültem fizikus szakra, itt is sikerült országos verseny nyerni. Németh Judit tanárnő volt a diplomunkám témavezető, és hát a KFK-ba kerültem, ami már ide köt a 12. kerületben. Ma is itt dolgozom, Zimány József akadémikus képét ide másoltam, tehát ő volt az, aki a szakmai, tehát a fizika terén azt a képzést és az indítatást megadta, emberi, tudományos, és azt tudnám mondani, hogy kutatói módon, aminek a hatását hát a mai napig érzem, és nagy tisztelettel köszöntöm Zimányi akadémikus úr özvegyét, a Zimányi Magdolnát, aki itt ül körünkben, és nagyon örülök, hogy eljött. Tapsolj! Hát utána ahhoz, hogy az elméleti fizikáról a kísérlet felé át tudjunk nyergelni, ahhoz ugye arra volt szükség, hogy világszínvonalú berendezésekkel dolgozhassunk. Itthon nem volt, amikor én végeztem 87 körül, nem voltak világszínvonalú mérőberendezések, mert ezek nagyon drágák voltak. Olyan drágák, hogy még az Egyesült Államok költségvetésének is néha nehézséget jelent ezeknek a finanszírozása. Tehát az a gyorsító, amin én dolgoztam, az 1 milliárd dolláros beruházással épült, a kísérlet 500 millió dollár körül volt, amiben részt vettünk. És hagyd mondjam azt, hogy ezt olyan módon sikerült megvalósítani, hogy minket a szellemi teljesítményünk alapján fogadtak be. Nem kellett sem a gyorsító építéséhez, sem az üzemeltetéséhez hozzájárulnunk, mert az Egyesült Államoknak az Energiaügyi Minisztériuma volt olyan nagyvonalú, hogy ezt a kutatást finanszírozta. Ugye vannak olyan körülmények, amikor egy ország áll egy ilyen berendezés mögött, vannak, amikor szövetség áll egy ilyen berendezés mögött, tehát például az Európai Nagyhadron ütköztetőről bizonyára hallottatok, nincsen Európai Energiaügyi Minisztérium, nincsen egy olyan európai kormány, ami azt mondaná, hogy ezt finanszíroz, ezért ott minden résztvevőnek a saját tagdíját ki kell fizetni, de az is egy hasonlóan jelentős berendezés, csak az 10 évvel később. Sikerült a szakterületünk álmát elérni ezzel az amerikai berendezéssel, tehát egy olyan anyagot, amit tulajdonképpen már 4 különböző gyorsítóval kerestek. Először Berkeley-ben, ugye, tehát ez Berkeley a San Francisco mellett van, Kaliforniában. 1 gigaelektron voltot értek el gyorsítás energiában, 1 egységet. Utána Brookhaven mellett elértek 14 egységet. Szemben, ha ezt átváltottuk, akkor tulajdonképpen ezt növelték egy picit. Ott már látszottak az első eredmények, de egyértelmű bizonyítékot nem sikerült létrehozni, és most Brookhavenben ez sikerült idén februárban. Tehát a 4. gyorsítónál tudtuk egyértelműen bizonyítani, hogy ez a régóta keresett új anyag, ez a tökéletes ősfolyadék, kvarkfolyadék, ez megjelent. És végül, hát ami még fontos, hogy közben ugye, hogy egyre idősödtem, kutatásmenedzsmenttel is kellett foglalkozni, innovációval. Az első lépéseket a Fulbright alapítvány segítette. A Fulbright Alumni Initiatives Awards az egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, mert ott mi kezdeményezhettünk témát. Ezt úgy tudom, hogy Magyarországon egyedül nyertem el ezt a tudósok közül ezt a díjat. A világban nyertünk körülbelül 10. És az a helyzet, hogy ez volt az a kritikus pont, tehát az önálló kezdeményezés, amikor meg tudtuk alakítani a magyar csoportot, aki bemelt ebbe a kísérletbe, és nektek is a lehetőségetek ott van, hogy kitaláljatok önállóan kezdeményezzetek dolgokat. Na mi is volt a várakozás 2000 körül? Hoppá, itt valamilyen. Igen. Ez a magfizika összefoglaló ábrája, ezen belül egy sarokban látható, elvileg itt valahol, hogy mi volt a várakozás, és hogyha ezt a sarkot kinagyítjuk, akkor az volt a várakozás, hogy a korai világegyetemben megolvadt kvarkok és gluonok egyfajta gáza van jelen, itt kicsi pöttyöket látunk, ez pedig az alapvető atommagoknak a alkotója, a protonok és a neutronok jelképét mutató kis ábra. Ez a mai világunkban, amivel hétköznap akár találkozhatunk, ezek nagyon alacsonyak a világegyetem korai hőmérsékletéhez képest a hőmérsékletek. A kvarkok be vannak zárva ilyen kis börtönökbe, amelyek tulajdonképpen a protonokat és a neutronokat, az atommagok alkotóit jelképezik, és az volt az elképzelés, hogyha nagyon-nagyon összesűrítjük, vagy nagyon-nagyon felmelegítjük őket, akkor ezek a kvarkok, tehát a protonok és a neutronok alkotói kiszabadulnak, és egy szabad gázként viselkednek. Ez nem egy naív várakozás volt. 2004-ben fizikai Nobel-díjat adtak az aszimptotikus szabadságnak a felfedezésért, elméleti bizonyításáért, amely alapján azt várták, hogy itt tényleg egy szabadon mozgó, a börtönökből végre kiszabaduló kvarkok jelennek meg. Erről nem nagyon tudok most bővebben beszélni, de az volt a várakozás 2000 körül, hogy a RIC ütközéseiben, ez a relativisztikus nehéz önütköztető Amerikában létrejöhet egy gázszerű kvarkgluon plazma állapot, és ki tudjuk végre szabadítani a kvarkokat és a gluonokat. Mondtam, hogy elhasználtunk 4 gyorsítót, a 3. közülük volt az SPS, ez ma is működik, ez előgyorsítóként. Itt 2000 körül volt egy program, ahol ólom-ólom ütközéseket, hadron-proton ütközéseket hajtottak végre, a KFK és az ELTE kutatói ebben részt vettek, és ez is egy nagyon-nagyon érdekes kor volt, én a viking korhoz hasonlítanám. Tehát igen jó hajósok voltak a vikingek, nagyon-nagyon ügyesen messzire el tudtak menni, és sok mindent felfedeztek, sőt még átjutottak Amerikába is. Ezt ma már tudjuk, mert megtalálták Új-Fundlandon a telepeiket. De nem tudom, hogy mennyire, hányan hallottatok erről, hogy van egy úgynevezett Vinland térkép. Tehát elnevezték ezt a területet Vinlandnek, az a borok országának, és mai napig vitatott, hogy ők ezt a utat visszafelé meg tudták-e tenni, és haza tudtak-e hozni egy térképet. Tehát tudjuk azt, hogy az ő tudásuk nem terjedt el. Nem őket tekintjük a felfedezőknek, mert nem jöttek haza, nem alakult ki a részletes kapcsolat. Tehát egy nagyon jó hajósok, nagy felfedezés, az eredményüket, hogy haza tudtak-e jönni, a mai napig vitatják, azon a vonal ugyanolyan tintával készült-e, vagy hamisítvány, tehát ez nem lehet még a mai napig tudni. 2000 körül indult a RIC korszaka, Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumban, itt látható egy kis légi felvétel, ez a Hudson folyó, a Hudson-öböl, itt van Manhattan, és mellette egy hosszú sziget, amit Long Island-nak hívnak. Közben nem tudom, hogy megérkezett a mutató, de lassan majd szeretnék kérni. Tehát itt egy légi felvételen egy pici gyűrű látható, ez a gyűrű a gyorsítóról készült légi felvétel, egy picit kinagyítva. És igazából ebben a kísérletben arany atommagokat ütköztetve próbálták olyan módon felforralni ezt az anyagot, hogy hát hogyha sikerülne a kvarkokat kiszabadítani a protonok és a neutronok szigorú börtönéből, és létrehozni ezt a gázszerű állapotot. Tehát milyen kísérleteket végeztünk? A kísérletekhez kell egy kis fénysugár. A fénysugarat azt próbálom itt előállítani egy lézer fényével. Ez a lézer, ez pedig átmegy akár a folyadékon is. Tehát az az érdekes, hogy itt egy kicsi pontot láthattok, és hogyha egy anyagot teszünk elé, ez a kicsi pont eltűnik. Az anyag elnyeli a lézersugarat. Na, ehhez hasonló kísérleteket tudtunk végrehajtani a Brookhaveni kutatóintézetben. És hát elnézést kérek ezért a technikai malőrért, de ezt megpróbálom valahogyan majd egy másik gépről folytatni. Tehát az eredeti gépet akkor tegyük vissza, mert szerencsére kín van, és akkor PDF-nek. Jó, tehát akkor annyit szeretnék közben elmesélni, hogy a kísérleteknek a mérföldkövei mik voltak. Ezek a mérföldkövek azok voltak, hogy először tudtuk bizonyítani, hogy egy új anyag jön létre, utána tudtuk bizonyítani azt, hogy az új anyagnak különös tulajdonságai vannak, tehát ami érdekes talán, azon is rajta van, érdekes az, hogy lehetett egy olyan kísérletet elvégeznünk, ami alapján meg tudtuk állapítani, hogy ez a folyadék a vízhez képest hogyan viselkedik. Tehát a legegyszerűbb kísérlet, hogy az ember fog egy poharat, és akkor mondjuk általában a legegyszerűbb talán most az én számomra az, hogy a kávés poharat fogom meg. A kávés poharat megkavarom a kanállal, és ezt mindannyian el szoktátok reggel végezni ezt a kísérletet, általában csak nem kávéval, hanem valami más anyaggal, teával, kakaóval. És az az érdekes, hogy néhány másodpercen belül, egy percnél rövidebb idő alatt abba hagyja a forgását a megkavart folyadék. Ez egy belső súródás miatt történik, tehát a folyadék úgymond nem tökéletes, hanem úgy áramlik, hogy a súródás ezt a folyást lelassítja. És az az anyag, amit találtunk ebben az amerikai kísérlet sorozatban, ez olyan volt, hogy nem lehetett kimérni, hogy milyen lassan csillapodik a folyása. Először is ugye az egy külön mód volt, hogy meg tudtuk állapítani, hogy ez folyt. Utána, köszönöm szépen, az volt a nagyon érdekes tulajdonság, hogy el tudtunk végezni egy olyan kísérletet, hogy megvizsgáltuk, hogy mennyire folyik, és akkor erről szeretnék néhány ábrát bemutatni majd. Akkor menjünk tovább egy picit. Hol is végeztük el ezeket a kísérleteket? Tehát Long Island-en 4 kísérlet volt a RIC gyorsítónál. Az egyik a Phobos, a másik a Star, a Phoenix, amiben a magyar csoportot megszerveztük, a Fulbright alapítványnak a volt ösztöndíjasokat támogató ösztöndíjas segítségével, ez a Phobos kísérlet, ez pedig a Brahms. Tehát 4 kísérlet, a kísérletek közül volt olyan, ami kimondottan specializált kísérlet volt, amelyik pedig csak tulajdonképpen önmaga is, mint egy laboratórium működött. Tehát azt kell még egyszer mondjam, hogy a gyorsító megépítése 1 milliárd dollár volt, az éves üzemeltetése olyan 130 millió dollár. Ehhez nem kell szerencsére nekünk hozzájárulnunk, de finanszíroznunk kell azt, hogy legalább ki tudjunk utazni. És az az érdekes, hogy az a kísérlet, amivel dolgozunk, az olyan 500 millió dolláros beruházás. És hát nagyon komoly tervek voltak arra, hogy eldöntsük, hogy kiszabadulnak-e a kvarkok, vagy nem. Azóta nagyon sikeresek voltak a kísérletek, a vezető cikkek jelennek meg, óriási impakttal, tudományos impakttal, tehát egy tudományos cikkre átlagosan egy vagy két hivatkozás születik nekünk. Számos olyan cikkünk van, amely 100-nál többet kapott, de vannak olyanok, amelyek 500-nál többet, és nem sokára elérjük az 1000-et. Miről van itt szó, ami szakmailag kell tudni? Az, hogy az atommagokban van néhány darab proton és neutron, ezt nagy A betűvel jelöljük, a protonok számát Z-vel, és akkor ami fontos itt, hogy van egy mennyiség, ami azt méri, hogy vajon történik-e nukleáris módosulás, vagy nem. Ha ez a mennyiség 1, ez az RAA nevű mennyiség 1, akkor gyakorlatilag a proton-proton ütközésekhez hasonlóan zajlanak le a nehéz ion ütközések is. A T az a hőmérséklet jelent, és hát a hőmérsékletről tudjuk, hogy azt hát érezzük, hogyha napsüt melegebb van, ha tél van, hidegebb van, és tudjuk azt, hogy körülbelül olyan 6000 fok a nap felszíni hőmérséklete. Itt, amit mérünk, az olyan 2-től 4 tera fok, tehát ugye számítógépekhez szokva tudjátok azt, hogy a 1000 az a kiló, és akkor 1000-szer 1000 az a mega, a megaszor 1000 az a giga, a gigaszor 1000 az pedig a tera. Tehát itt ez azt jelenti, hogy 1000-szer magasabb hőmérsékleteket állítunk elő, mint a nap hőmérséklete. A szakma egyik vezető folyóirat, ez a Physical Review Letters, az Egyesült Államok fizikai társulatának ez a vezető folyóirata. Itt publikáltuk a címlapon az első eredményt, amelyre ma már több mint 500 hivatkozást kaptunk. Utána mind a négy kísérlet közösen állapította meg, de ezt most nem akarom részletezni, az, hogy egy új anyagot fedeztünk föl. Ehhez tulajdonképpen csak azt kellett előállítanunk, hogy legyen egy ilyen részecske sugarunk, annak itt van a képe. És ez a részecske sugár ugye átmegy a levegőn, például ebben az esetben, és ott látjuk a végét, hogy ott egy kis pontocska. Hogyha beteszek egy akadályt, tehát itt a pont, és ha előteszek egy akadályt, akkor eltűnik ez a pont. Ezt a jelenséget figyeltük meg. Tehát tudtuk, hogy egy anyag keletkezett, és nem pedig a kezdő állapot módosult. 2005-ben az Amerikai Fizikai Intézet az a legfontosabb eredménynek nevezte a Brookhaveni kutatások eredményét, amely szerint ez az anyag, ami ebben az ütközésekben létrejön, ez folyadékként viselkedik. Akkoriban tudtuk, hogy ez kb. 2 tera Kelvin hőmérsékletű legalább. És mind a négy kísérlet egyszerre azt mondta, hogy ez folyik. Ehhez azért el kell képzelni azt, hogy megtörténik egy 10 éves tervezési szakasz, egy 10 éves építési szakasz, akkor utána felépül körülbelül 2 milliárd összberuházásból az egész berendezés a kísérletekkel, és akkor az emberek dolgoznak vele 5 évig, és utána ugyanazt mondják. Tehát ez azért egy jelentős dolog. És az eredményt így lehet összefoglalni, hogy olyan módon viselkedik ez az anyag, mint ahogyan a víz folyik. Itt látszik egy úgynevezett skálagörbe, amit mi jósoltunk meg elméletileg. Ez a fekete vonal, és az adatok különböző ütközési energiákon, különböző ütközési rendszereknél, különböző frontálisságú ütközéseknél a skála görbén vannak. Tehát ez tényleg folyik. Utána azt is meg tudtuk nézni, hogy mi az, ami folyik. Kiderült az, hogyha a részecskékben levő kvarkok számával dolgozunk, és vannak olyan részecskék, mint a proton és a neutron, amiben 3 kvark van, és vannak olyan részecskék, mint például a mezonok, a pi mezon, amiben egy kvark és egy antikvark van, akkor, hogyha A három parkos részecskék számát hárommal osztjuk el, a vízszintes tengelyen és a függőleges tengelyen is, és a két parkos részecskék változóit, méréseit kettővel osztjuk el, akkor adategybeesést tapasztalunk. Tehát ez egy kísérleti bizonyíték arra, hogy itt tényleg a kvarkok folynak. És még olyan kvarkok is létrejöttek, amik folynak, amikről nem gondolta volna senki, hogy olyan nehezek, és mégis részt vesznek ebben a folyásban. Ezen az ábrán a víznek, a nitrogénnek és a héliumnak, a középiskolában is ismert anyagoknak a folyási tulajdonságait foglaltam össze. Ami érdekes, hogy a belső súródásoknak van egy minimuma, ez itt látható a héliumnál, itt látható a nitrogénnél és a víznél. És ez a legtökéletesebb pontja annak a folyadéknak. A piros nyíl mutatja azt, hogy a mi anyagunk az hol helyezkedik el ezen a térképen. Legalább ötöde, de valószínű, hogy a tizede a belső súrlódása a szuperfolyékony héliumnak. Tehát ez a legtökéletesebben folyó anyag a világon, sokkal jobban folyik, mint a víz. És megmértük a színképét is, ez volt idén februárban. 2008-ban küldtük be a publikációt, és két évig dolgoztak rajta a bírálók, hogy na, igazuk van, vagy nincs igazuk, és utána egy olyan 50 oldalas részletes dokumentációt kellett készítenünk, amit szintén beküldtük publikálásra, és azt is megnéztek, és akkor két év múlva azt mondták, hogy jó. És akkor két év múlva, 2010 februárjában egy sajtótájékoztatót hívtak össze az Egyesült Államoknak a fővárosában, Washington DC-ben, ahol Brookhaveniek bejelentették, hogy úgy néz ki, hogy olyan forró ez az anyag, legalább 4 terakelvines, hogy ilyen hőmérsékleten már nem létezhetnek azok a hadronok, amik az alacsony hőmérsékleten általunk ismert protonok és a neutronok. És igazából megállapítottuk azt, hogy legalább 10-szerese az elért energiasűrűség a kritikus értéknek, a hőmérséklet legalább 2-szerese. Tehát megvan az új anyag, amit olyan régóta kerestünk. És érdekes az, hogy ilyen anyagokat nagyon alacsony és nagyon magas hőmérsékleteken, csillagok belsejében is találhatunk. És hát ez egy óriási nemzetközi visszhangot vert föl. Itt látható ez a kis kép. Egyébként a levesgyár, aminek a konzervjét átmahinálták a fizikusok, hogy ez a kvarglom leves. A levesgyár az megfenyegette Brookhavent, hogy azonnal vegyük le ezt a képet, mert ez az ő hírnevüket veszélyeztet, úgyhogy majd a honlapra a előadásnak csak a kép nélküli változatát fogom tudni feltenni, és kérek mindenkit, hogy ne jelentsenek fel az amerikai levesgyártóknál, hogy ilyen kvarglom plazma levest mutatok. De igazából ami látszik, hogy ez végigment a sajtón, a magyar sajtó is nagyon szépen számolt be róla. És ezúton szeretném megköszönni a támogatóinknak, hogy ezt lehetővé tették. Először az adófizetőkkel kezdem, mert minden olyan pénz, ami erre ment, az adófizetőknek a zsebéből ment. Volt ugyan egy híres matematika professzor is, Tony Brookban, aki a saját tőzsdei vállalkozását fejte meg egy olyan 30 millió dollárral. Mondván, hogy ez a program annyira érdekes, és neki annyira fontos, hogy a jó szakemberek az USA-ba menjenek, hogy ezt ő, mint egyéni hozzájárulást adja, hogy a kísérletek folytatódhassanak. De itt alapvetően az Energiaügyi Minisztérium, a National Science Foundation voltak a főfinanszírozók, rengeteg szervezet a világról, Magyarországról a Tudományos Akadémia, az Országos Tudományos Kutatási Alap, a Fulbright Alapítvány és a Magyar-Amerikai Vállalkozási és Ösztöndíj Alap támogatott bennünket. Az, hogy ilyen sok támogatónk van, az nem azt jelenti, hogy olyan sok pénzünk van. A nagy cégeknek csak egy támogatójuk van. De minden esetre most akkor elmondtam azt, hogy van egy ilyen új anyag, de ez egy kicsit olyan absztraktnak tűnik, nem biztos, hogy ezt el tudjátok képzelni. Ezért egy picit szeretnék mondani egy dolgot, hogy hogyan lehet ezt kézzelfoghatóvá tenni az elemi részecskékkel. Egy új ismeretterjesztő eszközt hoztunk létre a tanítványaimmal, akik közül a Böbi a kislányom, a Csabi tanítványom, akik a gimnáziumban találták ki, tehát a tikkorotokban karácsonykor ezzel szórakoztak, hogy ilyen játékot hoztak létre. A motiváció ennek részben az oktatási színvonal hanyatlása volt. Különösen zavart engem az, hogy a kislányomék ha az összes lehetséges matematika órát felveszik, akkor is hárommal kevesebb heti, hárommal kevesebb matematika órát hallgathatnak, mint amennyit mi hallgattunk annak idején. Én is ugyanarra a matematika tagozatra jártam, amire a főpolgármester helyettes úr. Ez a matek 1 tagozat volt, heti 8 matek óránk volt. És ez gyakorlatilag oda vezet, hogy a matematikát például bizonyítás nélkül tanulni. Ugye egy filmrendező azt mondta, hogy, vagy bocsánat, tehát azt hiszem ez nem is egy filmrendező, hanem Erdős Pál híres matematikus volt, hogy a matematikában a bizonyítás az olyan, mint hát a élvezet a szerelmi életben, tehát igazából anélkül tanítani a matematikát az, az olyan, hogy a lényegét vesztjük el csupán. Tehát azért azt szeretném mondani, hogy fontos az, hogy valahogyan ezt pótoljuk, és mi azt találtuk ki, hogy hazamenve az ELTE-re, hazamenve a Berzse gimnáziumba, hazamenve a kisfalusi általános iskolába, megszerveztünk egy önképzőkört. Ez pénteken délutánonként van, kiváló diákoknak előadási lehetőséget biztosít, kiváló tanároknak továbbképzési lehetőséget biztosít. Például nemrégen volt a grafénról egy előadás, ami egy elemi szénréteg, és gyakorlatilag ilyen felfedezésekhez is vezet, mint amit most bemutatunk nektek. Itt látszik, hogy milyen programok voltak. Részecske és magfizika területén például, hogy a csillagokból születtünk. Tehát ez nagyon fontos tudni mindannyiatoknak, hogy ahhoz, hogy itt lehessünk, ahhoz létre kellettek jöjjenek az atommagok. A szén, a nitrogén, az oxigén legalább, de vas is kell például a hemoglobinban. Ezek és a nyomelemek, ezek csillagoknak a robbanásakor jöttek létre a világegyetem evolúció során, tehát ahhoz, hogy mi itt legyünk, egy szupernovának fel kellett robbanni. És számos más ilyen érdekes előadás, megemlíteném, hogy volt amerikai és japán előadónk is, és csillagászati alapismereteket, atomenergiát, matematikát, elektron-pozitron ütközéseket néztünk át. Volt egy táborunk minden évben, mióta ezt megcsináltuk, ahol 35 előadás hangzott el egy héten, és nagyon egyszerű körülmények között nulla támogatásból, saját erőből csináltuk ezeket meg, és azt hiszem, hogy az érdekessége volt a fő motiváló erő. Na most, amit szeretnék itt mondani, hogy a táborok programjait most átugornám, hogy egy kicsit haladjunk, hogy mi jött ki ebből az önképzésből, azt szeretném, hogy megismerhessétek, és ezt meg szeretném kérni akkor Török Csabit és a kislányomat Csörgő Juditot, hogy ezt a kézzelfogható elemi részecske játékot, ezt legyenek szívesek, ismertessék. Ezt ők azt hiszem, hogy harmadéves középiskolás korukban találták ki. Az idei innovációs versenyen nyertek vele kiemelt dicséretet, és mai napon jelent meg a közös könyvünk. Gyertek!
Elhangzott Csörgő Tamás. Magyarok Amerikában, forró nyomon az ősanyag nyomában. Az előadás elhangzott 2010. november 19-én.